van-e bármi esély arra, hogy Trump egy közös amerikai-ukrán álláspontot fog képviselni Putyinnal szemben holnap Alaszkában?
Én úgy gondolom, hogy nincs. Trump a trumpi álláspontot fogja képviselni, amit akkor éppen gondol.
Engem nagyon meglepne, hogy ha itt komoly eredmény lenne, viszont abban is nagyjából biztos, hogy ez a csúcs nem csak Ukránáról fog szólni.
Ketten lesznek a csúcson. Ilyenkor mindenki attól tart, hogy megint megvezeti Putyin Trumpot.
Sziasztok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsor, ezen a héten Nagy Gáborra, a világrovatunk vezetőjével, vezetőszerkesztőnkkel. Hello, hello!
Hello!
Valamint Németh Andrással, korábbi moszkvai tudósítónkkal.
Szia!
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Ezen a héten pedig lesz egy olyan találkozó holnap Alaszkában, amely mellett mi sem mehetünk el szó nélkül. Vladimir Putyin Oroszország, valamint Donald Trump az Egyesült Államok elnökei fognak találkozni és tárgyalni Ukrajnáról. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, bemutatnánk és elemeznénk ezt a helyzetet, arra kérünk benneteket, hogy támogassátok a független sajtót, támogassátok a mi munkánkat. Ezt a lehető legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a videó alatt rányomtok a szuperköszönetre, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük! És én azt mondom, hogy ugorjunk visszakezdésnek egy hónapot. Nagyjából egy hónapot. Július közepén ugyanis az egész sajtó, mi is attól voltunk hangosak, hogy Donald Trump adott egy ultimátumot Vladimir Putyinnak arra, hogy már pedig az ukrajnai fegyveres harcokat, ezt a konfliktust ezt le kell állítani legalább tűzszünet szintjén. Akkor először 50 napról volt szó, utána ezt mérsékelte.
10 napra.
Igen. És végül eljutottunk odáig, hogy bár a harcok nem álltak le, a két vezető találkozni fog. Mi történt ebben az időszakban?
Donald Trumpról beszélünk, ezért ha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy másik lábbal kelt fel, és meggondolta magát. Uh-huh. Ez kicsit szarkasztikus, de belátom meg nagyon rövid, de tényleg arról van szó, hogy ő kitűzte célul, hogy a világon ahány háború van, azt mindegyiket lezárja béketeremtéssel, és ebbe beletartozik az, hogy az ukrán háborút is lezárja, és mindig más ötletei vannak arra, hogy hogyan. Egy célja van, legyen övé a Nobel békedély.
De ezt ő konkrétan ki is mondta, hogy ő erre hajt?
Tett rá utalásokat, igen, és a hívei meg már rögtön megszavaznák neki, és Pakisztán is már javasolta, tehát, hogy mondjam, pestiesen szólva, van rá igény.
Wow. András?
Én egy kicsit messzebb mennék vissza, tehát ugye ő már a választási kampányban is azt ígérte, hogy egy napon belül megoldja az álságot, utána ebből 100 nap lett, majd fél év, és folyamatosan hangzanak el egymásnak abszolút ellentmondó nyilatkozatok, ugye egyszer Zelenszky ukrán elnököt minősíti bohócnak és diktátornak, és alkalmatlanak arra, hogy bármiféle megegyezést elérje, majd Putyint nevezi gyilkosnak, aki milliókat akar megölni, és tényleg szinte naponta változik a hangulat. Most az alaszkai csúcs előtt is ugye volt ez az 50 napos, vagy 10 napos ultimátum, de ez valóban föllazította. Tehát már ott tartunk, hogy ez a áttörésnek gondolt, vagy remélt csúcs találkozóból is az amerikai várakozások szerint legfeljebb egy ilyen álláspont felmérés, vagy ilyesmi lenne, tehát...
Ez mit jelent, bocsáss meg, hogy álláspont felmérés?
Az, hogy lássa az, hogy Putyin mit gondol, mennyire hajlandó. Én egyébként ez most megválaszolhatva az a kérdés, Putyin szerintem abszolút semmiféle kompromisszumra nem hajlandó, és amikor Gábor azt mondta, hogy ugye más lábbal kelt fel Trump, és egyszer szankciókkal fenyegetődik, egyszer pedig tárgyalni akar, én azt mondom, hogy Putyin azért egyezett bele ebbe a tárgyalásba, mert tökéletesen tudja, hogy ezzel ezt a napirendről levette ezt az ultimátumot, és innentől fogva ő vezet ebben a párharcban, hogy ezt annak lehet nevezni.
De ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy itt akkor ezzel két dolgot állítasz, az egyik, hogy a Putyin hülyére veszi Trumpot, másik, hogy nem akar békét. Ezek akkor így helytálló.
Azt hiszem valószínűleg mind a kettő igaz, tehát azért Putyin egy agyafort valaki, aki már egy negyed század a hatalmon van, és a hatalom minden csinyát, bínyát ismeri. Minden, hogy mondjam, rossz tulajdonságával és háborújával együtt ezt is el kell mondani róla. Trump pedig szereti a hatalmat gyakorolni, de nem igazán tudja, hogy ezt a bunkós botot ismeri, mert Amerika elnökeként bunkos botja van, de azt, hogy ezt igazándiból hogyan kell használni, és milyen más eszközök is vannak arra, hogy te megállapodással juss valakivel, azt nem nagyon tudja. Azt lehet látni a csúcstalálkozó előtti hírekből, természetesen fogalmunk sincs még most sem, egy nappal a csúcs találkozó, bő egy nappal a csúcs találkozó előtt, hogy mi fogott történni.
De bocs, akkor arról már meggyőződhetünk, hogy ez lesz. Tehát, hogy ez fix. Most már nem fogja
senki lemondani. Nem gondolom, hogy Trump ezt visszavonná. Ő nagyon szereti ezeket a csúcs találkozókat. Emlékezzünk arra, hogy az első mandátum alatt háromszor találkozott Kim Jong-un észak-koreai diktátorral, akit hol agyon akart bombázni, hol a keblére akart törölni. Ugyanez a dolog játszódik le sokkal nagyobb hatással, vagy nagyobb mértékben Vladimir Putyinnal. Trump egész egyszerűen szereti ezeket az egész világ által kísért eseményeket, ahol ő lehet a középpontban, még ha jelen esetben a középponton osztozni is kell Putyinnal, de abban már most biztosak lehetünk, hogy bármi történik a csúcs találkozón, Trump azt úgy fogja majd kommunikálni, hogy hatalmas sikert aratott.
Gondolom Putyin is.
Ők visszafogottabbak egyébként, tehát a Kreml megdöbbentően szükszavú ezzel a csúccsal kapcsolatban, tehát belföldön az a propaganda, amit nyomnak, hogy Putyin győztesként megy oda, és tulajdonképpen már legyőzte Ukrajnát, és Trump is jelentős részt elfogadja majd az orosz álláspontot, de a nemzetközi kommunikációban nagyon halk most Oroszország. Szerintem ők tudják azt, hogy itt nem lesz igazi áttörés, és mondom, elképzelhetetlenek tartom azt, hogy Putyin visszalépjen bármiben is, tehát hogyha ragaszkodik ennek a négy ukrajna megyének az elfoglalásához, a Krím megtartásához, valamint ahhoz, hogy NATO tag sohasem lehessen Ukrajna, ezek közül Trump egyiket sem teljesíteni teljes egészében, tehát ugye nem vette le a napi rendről furcsa módon, mert korábban megtette Ukrajna NATO tagságát, és mindenféle területcseréről beszél, ami tulajdonképpen azt jelenteni, hogy Ukrajna föladja a saját területeit, de semmiképpen sem mind a négy megyét. Tehát én úgy gondolom, hogy azért sem túl hangos csúcs találkozó ügyben az orosz média, mert tudják azt, hogy ebből nem lesz igazi áttörés, és attól tartanak, hogy Trump visszatér ehhez a szankciós fenyegetéshez.
Ebben mindjárt bele fogunk menni egy picit mélyebben, különösen azért, mert a másodlagos szankciókról szeretném, hogyha beszélgetnünk mélyebben, de előtte tisztázzuk a helyszínt, hogy miért pont Alaszka, és főleg annak tükrében kérdezem ezt, hogy a Fox News, hogyha jól emlékszem, szombat reggel írta azt meg, hogy Budapest is felmerült potenciális helyszínként, ráadásul úgy, hogy ezt az orosz elnök akarta, mint helyszínt.
Miért? Én úgy gondolom, hogy komolyan nem merülhetett fel Budapest, miért? Hiszen van egy nagyon erős korlátozó tényező. A letartóztatási parancs Vladimir Putyin ellen a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Tehát már előfordult, hogy szovjet kormányzati képviselőket nem engedtek át. Tessék?
Orosz.
Bocsánat, orosz. Igen. Tehát már előfordult, hogy orosz kormányzati...
Majdnem ugyanaz.
Orosz kormányzati tagokat, lehet, hogy Freud beszélt belőlem. Már előfordult, hogy orosz kormányzati tagokat Európában nem engedtek át légtéren. Aha. És ez állati kínos lenne Vladimir Putyinnak, hogyha vele is előfordulna, hogy nem engedik át valamelyik közbőső. Én nem tudom, hogy András, hol lehet eljutni a levegőben úgy Budapestre, hogy nem megyünk át olyan országon, amelyiknek érvényesíteni kellene a... Ez egy földrajzi kérdés.
Érvényesíteni kellene a...
Nem, egyetlen útvonal van, hogyha lemegy a földközi tenger fölé, és ahol Bosznia kér a tengerhez, tehát Neumnál berepülne. Igen. Bosznia fölé, onnan pedig Szerbián keresztül Magyarországra, de
ez csak találgatás.
Egyrészt találgatás, másodszorban. Én arra gondolok, amit egy Gábor is mondott, de kiegészítésként az, hogy a biztonsági szempontok is, tehát még hogyha Európában lett volna ez a csúcs találkozó, akkor olyan helyeken kellett volna átrepülni, ahol esetleg az ukránok ott valamit tudtak volna ez a repülőgéppel csinálni. Míg Alaszkában megy, ez végig orosz légtérben repül, amíg át nem jut a Bering-szoroson, tehát mindenképpen ez biztonsági szempontból is jó. Én egyébként arra gondoltam, hogy Törökország lett volna a legideálisabb találkozóhely. Itt megint az vehett el a napi rendről Törökországot, hogy akkor meg a Fekete-tenger fölött kell átrepülni, az ukránok pedig meglehetősen aktívak az utóbbi hetekben, hónapokban, drónügyileg a Fekete-tengeren. Tehát valószínűleg arra gondoltak, hogy ez kevésbé biztonságos, mint Alaszka.
Ez kifejezetten érdekes, amit mondasz, mert hogy te akkor konkrétan feltételezed azt, hogy Ukrajna képes lett volna konkrétan Vladimir Putyinra rátámadni?
Én nem feltételezem, azt tudom, hogy az oroszok megpróbáltak rátámadni Zelenszkijre a háború első napjaiban, de az biztos, hogy az oroszokban ez felmerült, mint lehetőség, és ugye egy biztonsági szolgálatnak az a feladata, hogy minimális vagy nullára csökkentse a veszélyeket, és ezzel az útvonallal, hogy Moszkva, Csukcsföld és Alaszka, ez gyakorlatilag nullára sikerült csökkenteni a veszélyt. Nem gondolom egyébként úgy Ukrajna megpróbálna lelőni az orosz elnőgépét, már csak azért sem, mert ilyenkor általában Putyin 2-3 géppel együtt utazik. 3 egyforma géppel, és senki nem tudja, hogy melyiken ül az elnök, tehát 3 gépet kéne leszedni ahhoz, hogy nagyjából biztos legyen a dolog.
Tisztázzuk akkor viszont egy kicsit pontosabban, mert itt már az előbb belekaptunk, hogy oké, a 4 ukrán megye plusz Krím, ezen felül valójában ezen a pénteki tárgyaláson szerintetek mit akar Putyin?
Hát mindenképpen akarja azt, amit András is mondott, és a Putyin visszatérően hangoztatja azt, hogy legyen kimondva az, hogy Ukrajna nem lehet, mármint a maradék Ukrajna, a 4 megyéjétől és a Krímtől megfosztott Ukrajna nem lehet NATO tag, és még olyan követelése is elhangzott Putyinnak, hogy a megkapott nyugati fegyvereket vissza kell adni a nyugatiaknak, és csökkenteni kell az ukrán haderő létszámát. Tehát gyakorlatilag egy ilyen pufferzónává szeretné Putyin alakítani Ukrajnát, olyan módon, hogy az ukránoknak ne legyen ereje a pozitív szemlélet szerint megtámadni Oroszországot, de miért támadnák meg, másrészt pedig ne legyen ereje a negatív szemszög szerint védekezni, hogyha esetleg Putyinnak eszébe jutna 2 év múlva, hogy egy kicsit még nyugatabbra menne Ukrajnán belül, de mindenképpen vannak még plusz követelések a területi követeléseken kívül. És akkor még el sem mentünk odáig, hogy Putyin azt már megfogalmazta, hogy minden, amit a NATO 1997 óta csinált, a keleti bővítés, azt tessék szépen visszacsinálni.
Na most ez viszont, ebben viszont benne vagyunk mi is.
Ebben benne vagyunk mi is, de ez szerintem a Putyin követelésének azon része, amit ő nem gondol komolyan.
Viszont azt komolyan gondolja, hogy egy lefegyverzett Ukrajna. De ezek után mi garantálná azt, hogy mondjuk 4-5 év múlva nem jut eszébe újra megindulni nyugat?
Hát erről szól szerintem az egész követelésrendszer, tehát ugye arról szoktunk beszélni, hogy az háború nem 2022-ben kezdődött, hanem 2014-ben, amikor nagyon nagy területeket elfoglalt azért, tehát Donyeck és Luhansk nagy részét és a Krímet, és 2022-ben folytatódott, pontosan kiszélesedett ez a háború. 2014-ben azért nem mentek tovább az oroszok, mert ők is meglepődtek azon, hogy mi történik, nem voltak felkészülve, nem volt elég erejük, mozgósított erejük arra, hogy tovább menjenek.
De katonailag, tehát?
Katonai értelemben. Én arra gondolok, hogy az oroszok...
És Barack Obama sem csinált semmit, hogyha most ezt még hozzá akarjuk tenni.
Igen, most viszont a nyugat meg fellépett, tehát... Én szerintem az oroszoknak az a célja, hogy körülbelül eljutni a Dnyeper folyóig. Ugye régen volt az orosz birodalom, akkor Oroszország határai körülbelül a Dnyepernél értek véget, és azon túl is az orosz birodalom volt, de az már nem Novorosszajának hívták. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy ők szeretnék akár hát Odesszát mindenképpen, és még az is lehet a cél, hogy Ukrajnából egy szárazföldi országot csináljanak, tehát végig elfoglalni a Fekete-tengeri partvidéket, és ezzel akár eljutnának a Dnyeszter-menti köztársasághoz is, amit ugye Moldovából egy orosz barát rezsim szakított ki még az 1990-es években. Tehát itt sok mindent akarnak még az oroszok.
Világos, viszont erre egyébként esélyük lenne, tehát katonai erejük az meg lenne haza, mert most, ugye, most annyit látunk, hogy ugye évek óta, hogyha nem is fagyott állapotban vannak teljesen a frontok, de állnak, most van egy orosz előretörés az utóbbi egy hétben, amit nagy sikernek neveznek, hogy 11-12 kilométert sikerült előre haladni Pokrovsznál.
Egy lendülettel.
Igen.
Csak itt tényleg az a baj, hogy itt ez tényleg a felőrlésről szól ez a háború. Ukrajna valószínűleg ezt ember tartalékkal tudja elveszíteni, tehát nincs elég emberre, akit mozgósítani tud, vagy pedig nem elég hatékony a mozgósítási rendszer. Oroszország viszont gazdasági értelemben tud akkor árat, vagy ára kényszerülni, ami már nem éri meg ezt a háborút. Tehát itt bármikor azért történhetnek meglepő dolgok, ez mindenképpen meglepő dolog, ez a 11-12 kilométeres előretörés, ami olyan helyen következett be, ahol az elmúlt hónapokban havonta 100-200 métert haladtak elő az oroszok. Tehát én nem gondolok arra, nem gondolom, hogy például Odesszát el tudnák foglalni belátható időn belül az oroszok, de például Pokrovsz, amit a Gábor említett, vagy a mögötte lévő Szlavjánszk és Kramatorsz, amelyek ilyen erődvárosok, azok is ostrom alá kerülhetnek. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy Ukrajna talán egyre gyengébben tud védekezni. Tehát most azt is látjuk, hogy ez az általad említett lassú előre nyomulás, még ha nem is gyors, de gyorsabb, mint az év elején volt. Tehát tulajdonképpen most a trendek semmiképpen sem Ukrajnának kedveznek.
Kicsit akkor megfordítva a kérdést, és nézzétek el az álnaívságomat. Hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna nincs, illetve nem lesz ott Volodymyr Zelenszkij Alaszkában? Miért?
Senki nem hívta oda.
De felmerült korábban, hogy három oldalú lesz az egész, nem?
Sok minden felmerült, de végül Donald Trump elfogadta Putyinnak azt a kérését, amennyire diplomáciai forrásokból ezt lehet tudni, hogy most Oroszország és az Egyesült Államok tárgyalja.
Viszont ami érdekes, hogy ugye a tárgyalások előtt most beszélt videó kapcsolaton Zelenszkijjel és az európaiakkal, és ott megint most tulajdonképpen azt mondta, hogy Putyin szörnyű következmény.
Elfogadta az európaiak álláspontját, igen, ahogy tehát, a sajtó írta.
És ugye,
némileg mosolyogsz, Gábor, miért?
Igen, mert volt már ilyen.
Mind a ketten azt gondoljuk, hogy köbben Trump azt az álláspontot fogadja el, amit utoljára hallott, és ez egy szezen tragédia, mert ugye pénteken Putyinnal fog találkozni, tehát akkor Putyin, ugye itt még játszik a felesége is, aki állítólag meggyőzte arról, hogy Putyin mégsem olyan kiváló ember, mint amilyennek Trump gondolta volna. Tehát ez tulajdonképpen akár egy szatira is lehet, hogyha nem lenne véresen komoly.
Ezt Stanley Kubrick rendezhette volna ezt az egészet.
Igen. Kérdezem akkor más, hogy esélyes-e szerintetek, hogy van-e bármi esély arra, hogy Trump egy közös amerikai-ukrán álláspontot fog képviselni Putyinnal szemben holnap Alaszkában?
Én úgy gondolom, hogy nincs. Trump a trumpi álláspontot fogja képviselni, amit akkor éppen gondol.
És akkor esélyünk sincsen megtippelni most, hogy ez valójában mit jelent?
Én nem merném megtippelni. Uh-huh. Tehát, hogyha tipmixen volna föltéve az, hogy mi az eredménye a Trump-Putyin csúcsnak, akkor elég nagy otcot kellene ahhoz adni, hogy valaki bármilyen eredményre merjen fogadni. Fogalmam sincsen.
Az én tippem az lenne, hogy a Putyinhoz közeli beálláspontot foglal el, de ez sem lesz elég ahhoz, hogy Putyin itt bárféle kompromisszumot elfogadjon. Tehát engem nagyon meglepne, hogy ha itt komoly eredmény lenne, viszont abban is nagyjából biztos, hogy ez a csúcs nem csak Ukrajnáról fog szólni, vagy nem csak az ukrajnai háború befejezéséről, tehát engem nem lepne meg, hogyha elkezdenének alkudozni az ukrajnai területeken lévő ásványkincsekről, vagy akár egész más nemzetközi kérdésekről, tehát akár...
Mire gondolsz?
Akár a Vörös-tengerre, ott a Tuszikra, Hutikra,
Irán
támogatására, vagy akár Kínához fűzött. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy itt azért egy kicsit bővebb horizontok is megrajzolódnak, de ennek ellenére nem hiszem azt, hogy itt vagy tényleg áttörés lenne. És még egy dolog, ami szerintem véresen komoly, sajnos, ja Gábor is említette, hogy Trump gyúr erre a Nobel békedíjra, amikor ugye az ő jelenlétében békült ki Azerbajdzsán és Örményország, az egyszerűen szégyenletes volt az a fajta smúzolás, amivel az azeri és az örmény vezetők, tehát az örmény miniszterelnök és az azeri elnök javasolta Trumpot a Nobel békedíjra, és mind a ketten megkérték, hogyha ez a kiváló ember megkapja, akkor hadd legyenek őtök, amikor ezt kiosztják. Tehát igen, Trump erre hajt, hogy megkapja a Nobel békedíjat.
És még egy, bocsánat, még egy adalék a csúcshoz, ami most a mai napon derült ki, és a nyugati szakértők már szörnyűködnek, hogy ketten lesznek a csúcson.
A delegációk találkozása előtt ülnek.
Igen, ketten ülnek össze a két tolmács jelenlétében, és ilyenkor mindenki attól tart, hogy megint megvezeti Putyin Trumpot, és egy olyas, és rögtön utána lesz egy sajtótájékoztató, ha az a menetrend, ami ma látszik igaz, és attól tartanak a nyugatiak, hogy ahogy ez már megtörtént Helsinkiben például, amikor találkozott Putyinnal Trump, és rögtön utána a sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az elnökválasztásban történő orosz beavatkozással kapcsolatos gyanú eseti ügyében nem a saját hírszerzési szolgálatomnak hiszek, hanem Putyinnak, akivel itt megbeszéltem, és hát tök rendben van ez a dolog. Tehát látják ebben a veszélyt azt, hogyha egy szobába beengedik Trumpot és Putyint, meg a két tolmácsot, akkor ebből nem biztos, hogy az amerikai elnök jön ki jól, és ha mond valamit utána a sajtótájékoztatóján, hát ez lehet, hogy elég érdekes lesz. De mondom, nem tudjuk.
Én erre tippelek egyébként, Gábor, hogy ez fog történni, hogy valami ordas nagy marhaságot fog elővezetni, és az amerikaiak ott fognak ülni csukott szemmel, és rettegni fognak. Tehát abszolút benne van a pakliban ez a fajta elszabadult hajóágyú viselkedés.
Ebből kiindulva viszont akkor adja magát a kérdésem, hogy mik azok a témák, amikben szerintetek Putyin Ukrajnán kívül természetesen, de most meg akarja, vagy meg fogja vezetni Donald Trumpot. Hogyha be kéne lőnünk, hogy mik azok a forró pontjai világnak, ott mit akar Putyin, és mit akar átadni az Amerikai Egyesült Államok elnökének?
Hát az, amit András sorol, tehát a közel-keleti helyzet, akár még Szíria is képbe jöhet, ahonnan az oroszok kiszorultak onnan.
Én ezt értem, de mi a szándék mögötte? Tehát mit akar ezzel az egész területtel?
Putyin kezdettől fogva, nem a területtel akar valamit, Putyin kezdettől fogva azt akarja, amit Kim Jong-un is akart, hogy ismerje el partnernek az Egyesült Államok. Tehát kezdettől fogva, András is többször idézte a cikkeiben, Putyin kijelentette azt, hogy a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája a Szovjetunió szétesése volt. És amióta ő elnök, azon dolgozik, hogy a Szovjetunióban minél nagyobb részt visszaépítse. És a Szovjetunió sem volt igazán gazdasági értelemben egy olyan típusú riválisa az Egyesült Államok, mint amilyenné most Kína kezd válni, de Oroszország végképp nem gazdasági riválisa az Egyesült Államoknak. Oroszország, vagy John McCain szenátor mondta, néhai szenátor, Oroszország leegyszerűsítve egy benzinkút atomrakétákkal. Tehát, és ebből a szerepből igyekszik a lehető legtöbbet kihozni Putyin, és neki igenis az az érdeke, hogy ez a csúcs találkozó pont olyan legyen, mint amikor az idősebb George Bush és Ronald Reagan találkozott a szovjet vezetőkkel, és Gorbacsovval Máltán egyezkedtek. Tehát ő ezt a státuszt szeretné, hogyha most a nagy egészről beszélünk, amit kérdeztél, az apró részleteken túl, Putyin ebből a státuszból szeretné visszahozni magát és az országát.
És mindenképpen szerintem a gazdaságról is akarnak beszélni, tehát Oroszországnak alapvető érdeke, hogy a szankciók, amelyeket ugye Amerika is hozott, Oroszország ellen ezeket felfüggesszék másodszorban. Nagyon érdekelt Oroszország abban, hogy az amerikai befektetők visszatérjenek, tehát az amerikaiaknak nem csak a pénzére van szüksége Oroszországnak, hanem a technológiai fejlettségre is, tehát az orosz energiaipar nem nagyon tudja kihaknázni a zord időjárási körülmények és földrajzi körülmények közötti lelőhelyeket, tehát ez is amerikai segítséggel, tehát ez mindenképpen napirendre fog kerülni, nem véletlenül, hogy Trump is előszette ezt a javaslataiban, hogy ha sikerül megegyezni Putyinnal, akkor eltörölnék a szankciók jelentős részét. Tehát ez mindenképpen fontos lesz. És tényleg, tehát ami a Gábor is mondta, hogy tényleg nagyon fontos az oroszoknak, hogy elismerjék őket, mint fontos játékost, mert az utóbbi időben mégsem azok azért.
Te is felhoztad, én is bedobtam korábban. Definiáljátok nekem, kérlek, mik ezek a másodlagos szankciók, amikkel Trump korábban is dobálózott, meg most is felmerült?
Hát ez alapvetően azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek orosz kőolajat vásárolnak, még azok 100 vagy 500 vagy akárhány százalékos vámot fizessenek, hogyha vagy pont bejutnak.
Az Amerikába irányuló exportra, tehát nem magára az olajvásárlásokra, az csak az indok.
Igen, mert abba beleszólhatnak. Tehát az Amerikába irányuló exportra fizessenek ekkora vámot.
De ez bennünket is érintene.
Igen. Hát ahogy az Orbán Viktor szokta volt mondani, ez tüdőlövéssel érne föl, bár egy ilyen tüdőlövést már lenyelt. Tehát ugye ezt a NATO.
Mire gondolsz?
Hát ugye amikor a Trump felvetett először, hogy 5%-ra kéne emelni a NATO tagországok számára a GDP-hez arányosított védelmi kiadást, akkor Orbán Viktor elmondta, hogy ez tüdőlövés lenne, aztán utána tüdőlőtte magát. Tehát ez valóban az lenne, tehát ez gyakorlatilag lenullázná. De én egyszer nem tudom elhinni, ugye Kína és India fő vásárló, nem tudom elhinni, hogy Trump tényleg be akar vezetni 100%-os vámot Kína ellen, mert akkor azért ő is tudja, hogy ez egy gazdasági és kereskedelmi világháborúhoz vezetne.
Kína. India ellen pont erre hivatkozva emelte a 25%-os büntetővámot 50%-ra, de Kínával, és Törökország is itt van, Törökország is egy jelentős vásárlója az orosz kőolajnak. Tehát nem ilyen egyszerű ez a kérdés, hogy fogom és kivetek egy 100%-os büntetővámat, hozzáteszem.
Idén már volt egy ilyen.
Tessék?
Idén már volt egy ilyen, és nem csak 100%-kal, hanem még annál a fölötti számokkal is, amikor ezeket kivetette.
Áprilisban nem volt 100%-os.
100% akkor nem
49
volt.
49 volt a legmagasabb. Az is nagyon magas, de 100% nem volt. Hozzáteszem azt, hogy a szenátusban hónapok óta megvan az erről szóló törvényjavaslat, és pont 100%-ot jelöltek meg a másodlagos vámokra. Ezt Lindsey Graham, republikánus szenátor és a most nem itt eszembe a neve, egy demokrata társa rakta össze, tehát azt mondják, hogy legalább 70 szavazatos kétpárti többség van a dolog mögött, de még elő sem terjesztették, de elkészült a szövege is minden pont, azért, mert arra várnak, hogy Trump határozza el, mert nem akarnak Trump ellenében, mert az amerikai külpolitika irányítása az amerikai elnök terénuma, nem akartak Trump ellenében lépni, de ha Trump jóvá hagyná, hogy meglépjék ezeket a másodlagos vámokat, akkor pillanatok alatt meg lenne a jogszabály szövege, hiszen már elkészült. De igaz az, amit András említ, ez azzal is járna, hogy vagy csemegézek azok között, akik 100%-os vámot kapnak, és mondjuk Magyarország, mint vásárló, vagy Szlovákia, mint vásárló kap 100%-os vámot. Ez sem egyszerű, mert mi EU tagok vagyunk, és a EU-val másképp folyik az alkudozás. De akkor úgy döntök, hogy Törökország nem kap 100%-os vámot, mert mégiscsak ott van az a egyrészt fontos NATO szövetséges, másrészt ott van az a törökországi amerikai bázis, ahol atomrakéták vannak. India még határesőt, az látszik, hogy az 50%-ra fölemelt vámmal már megszórta Indiát, de ahogy András is említette, Kína az egy egészen más nagyságrend, hiszen ha megnézzük, és most a vámháború, amit említettél, ha megnézzük a vámháborút, Kína volt az egyetlen a fontosabb partnerek közül, amelyik komolyan visszacsapott. Mert Kína megteheti. Tehát abban a pillanatban, hogy a ritka földfémek kivitelét és a kritikus ásványkincseket megtagadják Amerikától, az fájna Trumpnak és fájna Amerikának.
Tudná máshonnan pótolni a Kertél-Amerikába? Nem.
Hát, Kína a fő előállítója.
A ritka földfémek, amik nagyon fontosak a zöld energiában, és ezek főleg a lantániumok, a zöld energiában és a haditechnikában, ott, ha jól emlékszem a legutóbbi statisztikai adatokra, a kitermelés 70%-át ellenőrzik Kína, és a feldolgozás 90%-át, tehát nem lehet megkerülni. Pontosabban meg lehet kerülni, de azok az évekbe kerül. Amennyire Kína odafigyelt erre az utóbbi 10 évben, annyira elhanyagolta ezt az Egyesült Államok, Európának meg nincsen. Talán fönt északon vannak lelőhelyei, de egy bányát megnyitni és kitermelni az nem egy-két hónap. Tehát vannak Kínának olyasfajta előnyei és ütőkártyai a kezében, amivel ezeket a másodlagos szankciókat legalábbis elgondolkodtatottvá teszik az amerikáknak, hogy meghozzák, és ha meghozzák, akkor kivel szemben? Lehet szelektíven, és lehet mindenkivel szemben.
Tudom, őket sem hívták, minket sem hívtak ehhez a tárgyalóasztalhoz Alaszkába, de hogy az Európai Uniótól sem lesz ott valószínűleg senki. Ugyanaz a kérdés, mint Ukrajnánál, miért? És főleg annak tükrében ez a kérdés, hogy itt látok egy ilyen paradox helyzetet, hogy Trump tulajdonképpen ezt az egész konfliktust úgy hagyná itt az Európának, az Európai Uniónak, hogy valójában nekünk kellene eldöntenünk azt, hogy egyrészt mit csinálunk Ukrajnával, másrészt, hogy ezt hogyan csináljuk és miből finanszírozzuk.
Hát tulajdonképpen nem is nekünk kéne eldönteni, miből finanszírozzuk, hanem nekünk kellene finanszírozni. Tehát úgy mindenképpen az USA úgy akarja megoldani Ukrajna és az Európai Unió feje fölött ezt a válságot.
Az USA helyett inkább Trumpot használják.
Igen, hogy Európával fizetesse meg ennek az árát. Azt, hogy miért hagyják ki az Európai Uniót, valószínűleg ugyanazért, amiért Ukrajnát is. Tehát Trump pillanatilag fölösleges zavaró tényezőnek tartja az Európai Uniót, és mutatni akarja azt, hogy az Európai Unió nem igazi játékos. Van egyébként egy rossz hírem, tehát amikor volt a boszniai válság, és azt Európa próbálta megoldani, és emlékszem arra, hogy Szlobodan Milosevic akkori jugoszláv és majd szerb elnök, hogy pont fordítva, ahány milyen megállapodás volt, annyit nem tartott be, és végül az amerikaiak közbeavatkozásával sikerült megoldani ezt a válságot, tehát a NATO beavatkozás az egyértelmű amerikai döntés volt, tehát abban mindenképpen van igazság, hogy Európának még mindig nincsen közös hangja, annak ellenére, hogy már valamennyire sikerült Ukrajna ügyében jobban, mint Boszniában, de tényleg nem egységes az európai álláspont.
Gábor, hogy is van ez, hogy akkor Trump hagyná magára az Európai Uniót, de az Egyesült Államok nem?
Én inkább azt, az Egyesült Államoknak elnökönként változik a hozzáállása értelemszerűen a világpolitikához és akár az Európai Unióhoz. Trump putyautasnak tartja az Európai Uniót kétféle értelemben is. Egyikféle értelemben, hogy nagyon nagy a kereskedelmi többlet az Egyesült Államokkal szemben, ezért hülyének nézik Amerikát, ezt mondja Trump, másrészt hülyének nézik Amerikát azért is, mert az amerikai atomernyő védelem alá behúzódva nem költenek eleget a hadseregre. Ez most a legutóbbi NATO csúcs után rendeződni tűnik, de azért a kereskedelmi feszültség még él. De mondom, egész egyszerűen az a helyzet, hogy nem tartja túl sokra az Európai Unió Donald Trump, nem is akar igazán vele foglalkozni. Azt szeretné, hogy ez az egész ukrán ügy európai lenne. Ukrajna Európában van, Oroszország Európa problémája. Az, hogy vesznek-e majd a jövőben, hogyha megszületik bármilyen megoldás, megint orosz földgázt és kőolajat Nyugat-Európában, az azért annyira nem tetszik Trumpnak, mert ő szeretne amerikai LNG-t eladni, de Trump ebben az értelemben a saját mozgalmát, a Make America Great Again mozgalmat követi, ahol Steve Bannon, vagy Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon a volt fő stratégája, Marjorie Taylor Greene pedig egy georgiai nagyon Trump párti képviselőnő, ők mind a ketten azt mondják, hogy felejtsük el Ukrajnát, pénzkidobás, amerikai adófizetők pénzének kidobása, és koncentráljuk valami másra, Ukrajna maradjon Európa ügye, oldják meg, valószínűleg ugyanúgy járnának, ahogy András említette, hogy a boszniai válsággal azt sem tudnák megoldani, és még az is érdekes volt, a Steve Bannonról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy nem olvasott ember, ő azt a kifejezést használta júliusban legutóbb, amikor arról beszélt, hogy Ukrajnát meg ezt az egész konfliktust hagyjuk magunk mögött, hogy ez egy szokásos európai bloodlands, véres föld. Ez egy 2010-es könyv Timothy Snydertől, a történésztől, aki ugyanúgy Bloodlands-nek nevezte ezt az európai ütköző zónát Hitler és Stalin között. Tehát ha a történelmi példát akarnak elővenni a maga mozgalom Marjorie Taylor Greene-nél műveltebb hangadói, akkor azok ide lyukadnak vissza, hogy ezek a konfliktus vidékek, de mehetünk Napóleonig vissza, ezek a konfliktus vidékek, ezek Amerikától annyira messze vannak, hogy hagyjuk Európára.
És egyébként nagyon úgy tűnik, hogy Boszniából meg Koszovóból is így kivonul az Egyesült Államok, tehát sokkal kisebb az érdeklődés a Koszovó és Szerbia közötti vita megoldására, vagy akár most a boszniai válság megoldására Amerikában, mint korábban volt. Tehát régen az első Trump mandátum ideje alatt nagyon aktívak voltak az amerikaiak, most nem foglalkoznak ezzel. Tehát furcsa módon tényleg Kína vagy Ázsia most sokkal fontosabb az Egyesült Államok számára, és ez is lehet az egyik magyarázat arra, hogy az is sokszor még elhangzott, és ez megint egy Trumpi fordulat, tehát hogy egyszer ugye Putyint bírálja, máshol Zelenszkijt, harmadik alkalom pedig azt mondja, hogy hagyom az egészet a fenébe. Tehát az sem kizárt, hogyha most ez a tárgyalási forduló kudarccal végződik, akkor megint ez az álláspont fog előkerülni, hogy akkor hagyjuk, az Egyesült Államok hagyja az egészet, és nem foglalkozik vele tovább.
Az is Trumpra jellemző, bocsánat, hogy közbevágok, hogy amikor Trump arról beszélt, hogy támogatjuk Ukrajnát fegyverrel. Trump egészen eddig a mondatáig, a január 20-i beiktatásától mostanáig 50 millió dollár értékű katonai segélyt nyújtott Ukrajnának, ehhez képest Biden 10 milliárdokat. És Trump úgy, sajtót meg lehet nézni a neten, sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy fantasztikus ez a megállapodás az európai NATO tagországokkal, mert amerikai fegyvereket fognak venni, azokat átadják Ukrajnának, és mi milyen kiváló üzletet csinálunk. Tehát ez egy tipikus trumpi, transzakcionális külpolitikai gondolkodás. Még Ukrajna megsegítésében is azt látta hangsúlyozandónak, hogy ez az amerikai hadipari cégeknek és az amerikai hadiparnak mennyire jó lesz, mert majd az európaiak megveszik tőlünk a fegyvert, és majd átadják Ukrajnának. Mi segítünk Ukrajnának tulajdonképpen, de a cechet az európaiak állják.
A biznisz részét, bocsáss meg András, a biznisz részét én értem, csak éppenséggel, hogyha az az amerikai állítás, hogy ők ezzel nem akarnak foglalkozni, ellenben Kínával meg igen, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy ez akkor annak a fel nem ismerés, hogy az orosz fenyegetés attól még ugyanúgy meg lesz, valamint a kínai nyomulás ugyanúgy meg lesz például a Balkánon, azon a zónán, abban a zónában, ahonnan ők éppen most kivonulnak, nem?
Trump, amikor ilyenje volt, akkor mindig azt mondta, hogy lehet, hogy Putyin csinál mindenféle dolgokat, de én mindig meg tudtam vele egyezni. ez akár a beharangozója is lehet egyfajta szarkasztikus kommentárként a csúcs találkozónak. Ezt mondta, hogy Trump azt mondta, hogy de én mindig meg tudtam egyezni Putyinnal.
Csak erre ugye példa nincsen. Tehát ugye nem is tudjuk, megint hogy mikor egyezett meg. Megint csak azt mondom,
a Trumpnak azt számít, hogy ő mit mond, ő mit gondol, és igen, az a lényeg, hogy ő ebből győztesen jöjjön ki, és biztos, hogy úgy fog kijönni a saját maga értelmezésében.
Uh-huh. És ugye az is egyértelmű, hogy az egész amerikai külpolitikában úgy tartják számon, hogy Kína azért a fő ellenfél, tehát ez is magyarázhatja azt, hogy miért akarja Ukrajnát Európára hagyni. Tehát Kína a fő célpont. Csak ugye ott megint előkerül az, hogyha például megegyezik Trump Putyinnal arról, hogy Trump, mármint hogy Putyin véheti Ukrajna egy darabját, akkor mi lesz Tajvannal. Tehát itt rengeteg dolog nyitva marad, ami szintén nem fog most megoldódni a hétvégén.
És a Kína az pártsemlegesen került be az amerikai külpolitika gondolkodásába.
Ez mit jelent?
A kínai kívás, tehát az Ázsia irányába fordulást, az Barack Obama hirdette meg, ha jól emlékszem, pont 2014-ben vagy 2013-ban. Mm. Tehát az elnöksége második idején, és ő volt az, aki egyébként jogosan, akkor volt az, hogy Xi Jinping már hatalmon volt, és elkezdte Kínát elég erőteljesen fejleszteni gazdaságilag és katonailag is, és Barack Obama volt az első amerikai elnök, aki kimondta azt, hogy Amerikának el kell fordulni Ázsia felé. Tehát ezért mondom azt, hogy amit András emleget, hogy ez az amerikai külpolitika része, Kínának, mint vetétársnak a felismerése, és ha úgy tetszik, feltartóztatása, az egy kétpárti érdek, vagy egy kétpárti felismerés, hiszen Barack Obama hirdette ezt meg.
És a Biden alatt is voltak szankciók Kína ellen.
Viszont visszatérve egy kicsit Alaszkára, tegyük fel, hogy csak játszunk el a forgatókönyvbe, hogy valamiben megállapodnak, valami területcserében megállapodnak. Ebben a helyzetben Ukrajna...
Bocsánat, de mi a területcsere másik oldala? Tehát
ezt most nem definiálnám.
Mit adnak át az oroszok?
Ezt a kifejezést, ezt a Trump alkalmazta. Igen. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy ahogy én láttam Ukrajnának itt, vagy Ukrajnát kötő jogi erő egy ilyen amerikai-orosz megállapodás után nem nagyon lenne, és Zelenszkij is arról beszél, hogy Ukrajna nem fog területeket átadni Oroszországnak.
És az ukrán alkotmány és törvények ezt nem is teszik.
Pontosan.
Csak egy ilyen zsarolás, tehát régóta tudjuk, hogy Trump ezt a válságot zsarolással akarta, vagy akarja megoldani. Egyszer Oroszországot zsarolja, egyszer Ukrajnát zsarolja, és ha tetszik, ha nem, hogyha az Egyesült Államok tényleg befejezi Ukrajna támogatását, az nagyon sokba kerülne Ukrajnának.
De bocs, pont az előbb mondta Gábor, hogy idén mindössze a Trump kormányzat alatt 50 millió dollár ment direktben.
Igen.
Milyen támogatást függesztene akkor fel?
Például a hírszerzési támogatást, ami rettetesen fontos. Tehát pillanatilag az Európai Unió vagy a NATO európai tagállamai nem rendelkeznek olyan képességekkel, amivel látják olyan pontosan, mint az amerikai eszközökkel, hogy az orosz hadsereg hol mozog, mit mozgat. Tehát, hogyha ez a hírszerzési támogatás megszűnik, akkor annak egyrészt másodszorban az valóban igaz, hogy az 50 millió dollár volt az új pénz, de amíg a Biden időszakból...
A régi pénz még nem futott keresztül.
Tehát még kaptak amerikai felszerelést, tehát hogyha ezek mind megállnak, és kilátás sincs arra, tehát ezzel sajnos mindenképpen lehet zsarolni az Európai Uniót is, meg Ukrajnát is. Tehát ez egy valós fenyegetés, és tényleg ez a legigazságtalanabb szó, ez a területcsere, amit Trump használ, mert itt tulajdonképpen Ukrajna elcserélheti a saját területét Oroszországgal, tehát itt Oroszország csak jól járhat egy ilyen idézőjelbe vett területcserével.
Uh-huh. Van-e olyan forgatókönyv, amiben maradhatnak akár pénteken, tehát reálisnak is tekinthető akár, amivel Ukrajna elégedett tudna lenni?
Igen és nem.
Na.
Ukrajna nem, formailag nem tud elégedett lenni, ahogy András is mondta, vannak realitások és vannak elvárások. Ukrajna jogosan mondja azt, hogy nem ad területet, miért adna területet egy agresszornak és egy másik országnak. A realitás viszont az, hogy a Krímet már valószínűleg nem tudja visszaszerezni, és a 4 megye is erősen kérdéses, de 2 mindenképpen.
Hát a Donbaszban nagyon nagy bajban vannak.
Igen, igen. A harctéri helyzet mindig irányíthatja a diplomáciai folyamatokat, és ebben az esetben pont ez történik. Tehát Putyin akkor nyomta meg a gombot hogy most még erősebben támadják az ukrán frontot, amikor szóba került ez a csúcstalálkozó lehetősége, és az, hogy Ukrajna feje fölött dönthetnek, mert ő egy olyan helyzetet akar előállítani, ahol minél kevesebb engedményt kell tenni. De ez az egyik része, másik, tehát az egyik része az, hogy Ukrajna nem adhat át, mint ország területet Oroszországnak, és nem ismerheti el. A realitás viszont rákényszerítheti arra, hogy ez megtörténjen. Fölmerült az is, hogy határidőt szabnak, hogy 49 vagy 99 évre, ahogy az eheti HVG-ben is szerepel az András tollából, 49 vagy 99 évre kell Ukrajnának lemondani, de hát ez mit jelent? Ez csak azt jelenti, hogy elodázzák a döntést 49 vagy 99 évre, azt a területet már ember nem szerzi vissza.
Pontosan, tehát az gyakorlatilag ez már az örökbérlet kategóriája, az a 99 év. Tehát,
hasonló dátum azért már volt Hongkong és Kína esetében, és tudom, hogy nagyon más helyzet.
De... Igen, de ott a két fél, ott ki volt mondva, hogy a két fél együttműködése kell a meghosszabbításhoz, és Kína nemet mondott. És onnantól fogva nem volt választás a briteknek, mert ha valaki a leasing szerződésedet, ami szóljon egy lakása vagy bármire, nem akarja meghosszabbítani, akkor
így értem.
Nem hosszabbították meg.
András, csak annyira szerettem volna még itt visszakérdezni, hogy mi a helyzette most, hogy lehet, hogy mi van az ukrán társadalmon belül? Tehát ők hajlanának a békére azon az áron, hogy oké, nem a négy megyéről, de mondjuk arról a kettőről, ami a legsúlyosabban érintett, lemondjanak.
Szerintem a többség még mindig nem. Tehát ugye egymásnak ellentmondóak a közvéleménykutatások, tehát mindenképpen a többség békét akar. Az teljesen egyértelmű, hogy az ukrán társadalom ebben a háborúban belefáradt, én is belefáradnék 3,5 év alatt, de a területről való lemondást nem támogatja a többség, sőt, nagyon kevesen, 10%-valahány fogadná el, de ugye ez megint tulajdonképpen egyfajta propaganda technikai megoldás is, tehát hogyha Zelenszky elnök valóban kész lenne ellentétben a korábbi nyilatkozataival a békér lemondani némi területről, nem véglegesen, hanem úgymond átmenetileg, akkor meg tud úgy változni szerintem az állami propaganda, és azért azt látjuk, hogy Ukrajnában is meglehetősen egyoldalú a tájékoztatás, hogy befolyásolni tudnák a társadalmat. Tehát, hogyha a politikai eliten belül születne egy ilyen döntés, hogy a békér cserébe, vagy a fegyverszünetér cserébe adjunk némi földet, akkor ez lebonyolítható lenne, de én még változatlanul úgy gondolom, hogy még nem jutott el odáig az ukrán társadalom, hogy beleegyezzen a területvesztésbe. És Ukrajnában tulajdonképpen abban bíznak, ami történt a balti köztársaságokkal. Tehát ugye az a második világháború idején szállták meg a Szovjetunió egységei, a Vörös Hadsereg, és több évtized után nyerte vissza a szabadságát Észtország, Lettország és Litvánia, akkor, amikor a Szovjetunió gazdasága tökre ment. Tehát ők abban bíznak, hogy egy ilyen átmeneti területvesztést is hosszú távon kompenzálni lehet, vagy meg lehet szüntetni, hogyha Oroszország tönkre megy.
Nézzük egy picit Európára visszatérve, már belekaptunk, és emlékszem, hogy erről beszéltek, Gábor, de hogy át tudná-e venni szerintetek, hogy a támogató szerepről van szó, az Egyesült Államok szerepét a Európa vagy sem?
Két esetben igen, hogyha van elég pénze, és tud elég amerikai fegyvert vásárolni. Uh-huh. Az európai hadipar nem tud annyi fegyvert gyártani, ami Ukrajnának elég kellene, ami elég lenne Ukrajnának.
Még most felpörgetett állapotában sem.
Tehát az orosz hadigazdaság már hosszú évek óta pörgeti magát és ontja a fegyvert. Az európai gazdaság, az európai hadipari cégek azok még csak nem is az utóbbi egy évben, hanem kevesebb időben álltak át. Tehát Oroszországban én nem mondom, hogy fölkapcsolnak egy gombot és beindul a hadipari termelés, de sokkal közelebb áll ehhez a képhez, mint Nyugat-Európában vagy Európában. Tehát Európában nem lehet a gyártósorokat hirtelen átállítani arra, hogy vaj helyett ágyukat gyártsanak a szokott közhelyek kapcsolatban. Tehát nincs olyan kapacitás. A Patriot, vegyük egy példát, a Patriot üteg az egy nagyon jó légvédelmi üteg. A probléma az, hogy kell bele rakéta, és a rakéta nagyon drága. Uh-huh. És már most azt mondja Amerika időnként, hogy nekem nincs elég lövegem ahhoz, hogy adott esetben, rakétám, bocsánat, tehát a Patriot állomás az ott van, de nincs elég rakétám, hogy számolatlanul adjam azt az ukránoknak, mert mi van, ha kell Izraelnek, ahol szintén van Patriot, vagy az amerikai hadseregnek is előírásszerűen fönn kell tartani egy készültségi állapotot, és ott is kell a raktárban lenni, föltételezem, mint ahogy minden országnak van egy katonai doktrinája, X mennyiségű rakétának. És ez sem olyan, hogy olyan gyorsan elő lehet állítani, mint ami az ukrajnai háború nagy hadszintér újítása, a drónokat. Tehát ezek sokkal drágábbak, sokkal lassabb az előállításuk, és Európának erre nincs kapacitása. Tehát a britek és a franciák, meg a németek rendelkeznek, meg még talán az olaszok számottevő hadipari kapacitással, de ez nemhogy az amerikaiakéhoz, az oroszokéhoz sem hasonlítható.
És még mindig ott tartunk, hogy az oroszok egy hónapban még mindig több harckocsit gyártanak, mint a nyugat-európai hadipar együttvéve.
Erre szerettem volna, bocsás, meg rekérdezni, mi a helyzet az orosz kapacitásokkal? Azokkal most hogy
áll? Tehát ott a társadalom, ugye ott recesszió várható már jövőre, annak ellenére, hogy felpörgették a hadipart, ami azt jelenti, hogy amit a hadipar gyárt, az nagyon hamar megsemmisül, az nem igazi GDP növekedés, de el lehet adni annak. Uh-huh. De az orosz társadalomban sokkal kisebb az ellenállás ez irányában, mint hogyha ugyanezt megpróbálnak az Európai Unióban megcsinálni. Tehát még mindig úgy tűnik, hogy az oroszok hajlandóak áldozni sok mindent azért, hogy ezt az általuk igazságosnak, vagy a többség által igazságosnak tartott különleges katonai műveletet sikere vigyék. Sok olyan orosz van, aki eleinte ellenezte ezt a háborút, de most már támogatja, és azt mondja, hogy ha már elkezdtük, akkor vigyük végig. Tehát az ellenállás mindenképpen kisebb, és a másik, ugye amikor azt mondtam, hogy Európa még mindig nem beszél egy hangon, Németországnak ott van ez a kiváló Taurus rakétája, amiről most már több mint egy éve vagy két éve megy a gatyázás, hogy adjunk-e Ukrajnának, vagy ne adjunk, ami egy nagyon jelentős segítség lenne Ukrajnának, de most úgy néz ki, hogy az a Merz kancellár, aki ellenzékben még ezt támogatta, ő sem ad ebből miért? Semmit. Mert még mindig Németországban még mindig benne van az, hogy mi egyszer harcoltunk a Szovjetunió és Oroszország ellen, és akkor nem volt feltétlenül igazunk. Tehát egy ilyen történelmi lelkiismert udalás mindenképpen.
Ugyanaz, mint Izraellel kapcsolatban
igen,
is, nem?
Igen, tehát mindenképpen ott van egy történelmi lelkiismert furdalás, és azt is tudjuk, hogy azért a szovjet időkben a szovjet-német együttműködés nagyon szoros volt, tehát ki is alakult egyfajta együttműködés a két ország között.
Ebből viszont kifejezetten szépen jön ki a következő kérdésem, hogy Mark Rutte beszélt arról NATO főtitkárként, hogy nem tart elképzelhetetlennek néhány éven belül egy olyan forgatókönyvet, hogyha Kína egy ponton megindul Tajvannal szemben, akkor arra tudja felszólítani, vagy adott esetben megkérni az oroszokat, hogy támadják meg a NATO-t, akkor viszont pont szükség lehet ezekre a Taurus rakétákra, és akár történelmi emlékek ide vagy oda. Ti ezt el tudjátok képzelni? Különösen azt látva, hogy Európában ugye felpörgött a fegyveriparáról beszéltünk, valamint, hogy a haderőfejlesztés beindult, hogy mindemellett el tudjátok azt képzelni, hogy Oroszország jelenlegi állapotában, vagy mondjuk ehhez képest 2-3 év múlva megindul a NATO ellen?
A felpörgetett orosz hadipar még akkor is pörögni fog, amikor Ukrajnával béke lesz, vagy tűzszünet lesz. Tehát mindenképpen már csak technikailag is vissza kell tölteni az orosz hadsereg utánpótlásait, a fegyvereket, harckocsikat, mi egyebeket, amik elvesztek. Tehát valószínűleg Oroszországnak az lesz a célja, hogyha lezárul ez a konfliktus ilyen vagy olyan módon, hogy visszaerősítse önmagát arra a pozícióba, ahol 2022 elején volt, mielőtt megindultak a harcok. Az, hogy amit Mark Rutte is mondott, hogy Európa ellen fordulhat Oroszország, azt ezt egy kicsit szét kell bontani abban az értelemben, és nem tudom pontosan, hogy Mark Rutte mire gondolt, de amikor katonai szakértők cikkeit olvasom, akkor ők kevésbé tartják valószínűleg azt a fajta katonai konfliktust, amit Oroszország Ukrajnával szemben bevállalt, tehát hogy mondjuk megtámadja Észtországot, Lengyelországot Oroszország, haderővel, tankokkal, és repülőgépekkel. Sokkal nagyobb valószínűség van, és erről megint csak Andrásra tudok hivatkozni, aki többször írt már erről az úgynevezett hibrid hadviselésnek.
Erről nem csak, hogy írt, de beszélt is nálunk.
Igen, beszélt is. Tehát ez egyfajta fellazító, zavarkeltő dolog, ami szintén egy újfajta katonai, vagy ahogy tetszik, hódító technológia. Én ezt tartom valószínűbbnek, hogyha Oroszország egy bármilyen tűzszünet után visszaépíti a katonai képességeit, még nagyobb erőt fog fordítani erre a kiberhadviselésre, amire egyébként, ha példát akarunk hozni, Észak-Korea egészen kiválóan, idézőjelben kiválóan, mert örülni nem kell neki, de a maga technikai megvalósításában kevés ország tud úgy hackerkedni, mint Észak-Korea.
Ez világos, csak éppenséggel ennek a kérdésnek van egy másik oldala is, hogy, és ezt elsősorban neked címezném, András, hogy van-e olyan viszony jelenleg Putyin, illetve a kínai elnök között, vagy a mindenkori orosz és a mindenkori kínai elnök között, hogy pusztán csettint az egyik a másiknak, és a másik a segítségére siet.
Én szerintem egyre inkább alárendelt szerepbe kerül ebben a viszonyrendszerben Oroszország Kínához képest. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy a kettős felhasználású termékek 90%-át, amit ugye a hadsereg is fel tud használni Oroszországban, ezt Kínából szerzik be. Kína egyértelművé tette most már politikai szintéren is, hogy nem érdekelt Oroszország vereségében, mert akkor az USA Kína ellen tud fordulni. Tehát én úgy látom, hogy mindenképpen Oroszország rettetesen rá van utalva Kínára, tehát elméletileg azt nem tudnám kizárni, vagy nem zárnám ki, hogy Oroszország belemenne valamilyen katonai kalandba a kínai utasításra, viszont ennek ellentmondani látszik az, hogy én változatlanul nem hiszek abban, hogy itt az ukrán fronton a belátható időn belül béke lenne, akár 3-4 éven belül, lehet, hogy tűzszünet lesz, tartós béke biztos, hogy nem. Oroszország pedig, amíg Ukrajnával úgymond nem végzett, addig szerintem alig, ha tud újabb frontot nyitni. És ugye Gábor beszélt a katonai képességek újraépítéséről, tehát ez megint nagyon hosszú folyamat, tehát ugye azt tudjuk, hogy több mint 10 000 orosz harckocsi és még több páncélozott jármű sem is ült meg ez alatt a 3,5 év alatt. Hogyha jelenlegi ütemben tart a gyártás, az is több év, amik ezt visszapótolják.
És akkor Putyin már közel 80 éves lesz.
Igen. Tehát én lehet, hogy naiv vagyok, de nem hiszek abban, hogy konkrét katonai eszközökkel megtámadná Oroszország az Európai Uniót, viszont én is úgy gondolom, hogy a hibrid hadviselés az mindenképpen fokozódni fog, és ez egy rettetesen olcsó és egy nagyon hatékony eszköz sajnos, és az Európai Unió több okból kifolyólag, amit ugye múlt héten megvitattunk, nincsen felkészülve, vagy nem akar felkészült lenni ennek az elárítására.
Na hát akkor innen is ajánlani fogjuk azt az adást, amit Andrással készítettünk, múlt héten be fogjuk rakni a leírásba. Gábor, András, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Én is, és szervusztok.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig szintén köszönjük a figyelmet. Továbbra is arra kérünk benneteket, hogyha megtehetitek, támogassatok bennünket, ahogy ezt a videó elején is mondtam, ezt a legkönnyebben itt a YouTube-on tudjátok megtenni szuperköszönet formájában, és vagy azzal, hogy előfizettek a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.